A pedagógusi hivatás örömeiről és gondjairól, oktatásról és nevelésről beszélgetnek Bíró Magda műsorában.
A pedagógus napon a Mária Rádió szeretettel köszönti az ország valamennyi tanítóját és tanárát. Tesszük ezt annál szívesebben, mert mindannyian hálatelcivel gondolunk kedves tanítókra és tanárokra, akiknek köszönhetjük, hogy ma azok vagyunk, akik vagyunk. Erre az ünnepre én két vendéget hívtam meg, hogy interjút készítsek velük az oktatási folyamat elejéről egyet, és az oktatási folyamat végén dolgozó egy kolléganőt. Hadd üdvözöljem szervezettel az első meghívottat, Elek Klára tanítónő, a Remetekertvárosi és Pesti Rekúti Ökumenikus Általános Iskola tanítóját. Kedves Klárika, milyen korosztályt szeret legjobban tanítani?
Hát üdvözlök minden rádióhallgatót. A mi iskolánkban elsőtől negyedikig visszük a gyerekeket, úgyhogy igazából 4 éven keresztül lehet tanítani, kibontakoztatni szárnyaikat a gyerekeknek. És hát én próbáltam már 5.-6. is tanítottam, de nekem igazából ez az alsós 1-4 való korosztály az én kedvenc időszakom.
Annyira édesek ezek a 6-7 éves gyerekek.
Igen. Én azt gondolom, a gyerekek, amikor bekerülnek az iskolába, számukra ez egy olyan csodálatos világ, hogy végre ők is talán a szüleik után jöhetnek, és ők is megtanulnak írni, olvasni, számolni. És bennük ez van, ez a vágy, ez a csillogó szemek, amelyek a tudásra éheznek. És ugye bennünk látják azt a szemét, aki majd őket felnőttek ki, úgymond néha megjegyzik, hogy így én is olyan felnőtt akarok lenni, mint te, Klári néni, vagy éppen mint apa, vagy mint anya. És hogy tényleg ez a legszebb ebben a szakmában. Én azt gondolom, hogy ezt a tudásvágyat ki tudjuk úgymond elégíteni a gyerekek számára. Nagyon nehéz azért, mert nem úgy van, hogy csak 3-4 gyerek, vagy 10-15 gyerekkel kezdjünk egy első osztályt, hanem az elmúlt években már ilyen 30-31 fővel indul egy elsős osztály.
És hány fő lenne ideális?
Ilyen 25-24 fő, azt gondolom 26 fő, tehát körülbelül az szerintem ideális. Én nekem a legelső osztályom, amikor így osztályfőnökként osztályt kaptam, 26 fővel kezdtük, és fantasztikus volt. Tehát, hogy így egy kis, mégis nem vagyunk olyan nagyon sokan, de mégis azért van egy tömeg, vagy úgymond egy csapat, amit így lehet mondani. Sokszor érezzük, hogy ha egy-egy gyerek is hiányzik, ugye más a légkör.
Tehát alakul a közösség.
Igen, szerint. Igen. De hát elsőben is nagyon fontos, tehát a legelső naptól kezdve ki kell alakítanunk egy olyan rendszert, egy tényleg a gyerekekre vonatkozó rendszert, amivel el tudunk indulni. Mert tényleg 31 féle gyerek, 31 családból érkező, 31 olyan értékkel érkező gyerek van, akiket össze kell kovácsolnunk. Hogy igenis, a másik, aki mellettem ül, őnek is fontos, hogy ő mit akar elmondani, neki is vannak tárgyai, ami az övé, az eszközei. Tehát, hogy ez
egyben kell.
Igen. És hát félnek, eleinte ugye izgulnak, félnek, nem mernek szólni, de jönjön nagyon hamar. Igazából már azt gondolom, egy hét után van, aki kinyitja a kis szárnyait. Úgymond a huncutkodásra gondolok, vagy egy hónap múlva, de van, aki tényleg csak 2 év múlva kezd kibontakozni.
Pontosan erre gondolok éppen, hogy amikor már aztán hogy igazán jól érzik magukat, akkor a játékosságukat mederben kell tartani a tanárnak.
Igen, de már azért mi is megismerjük őket. Ők is tudják a mi kis szokásainkat, mondatainkat, szavajárásunkat. És sokszor hát ők is nem csak mi tartunk eléjük tükröt, hanem úgy gondolom, ők is nagyon sokszor olyan szavakat használnak, amiket mi is gyakran, mert hát óhatatlan az ember, tényleg 31 gyerek, nagyon sokszor el kell mondani mindent, mert van, aki nem figyelt az első 10 percben, csak majd a 20. percben. Az egész egy ilyen körforgalom, mindenki a másikra számít, mi a gyerekekre, a gyerekek ránk.
Párhuzamosan folyik az oktatás és a nevelés. Melyik nehezebb? melyikkel gyűlik meg az embernek jobban a baja?
Hát én azt gondolom, hogy ez szerintem nem lehet külön választani. Ez annyira egybefonódik. Igazából mi, ha átgondoljuk, a gyerekek bejönnek reggel 7:30-tól szép lassan 8-ig, megérkeznek, és némelyik gyerek 4-5-ig ott van. Mert ugye külön óra, napközi, és úgymond egész nap bent van az iskolában. Mi egész nap nevelünk. Én azt gondolom, hogy mi pedagógusok nevelünk, és utána tanítunk, vagy együtt ezt a kettőt folyamatosan együtt végezzük. Mert egy különböző helyzetekből nevelünk, és abból tanítjuk meg, hogy hogyan lehetne, hogyan lehetett volna, mit tehettél volna, hogyha ezt mondod, vagy ezt kérdezed. Tehát nevelünk, és azzal tanítunk, én azt gondolom.
Az utóbbi időben sokan panaszkodnak, hogy a digitális játékok, a telefonok, különböző kütyük nagyon lekötik a gyerekek figyelmét, és nem igazán figyelnek a tanárra. Előfordul ilyesmi már ezen a szinten is, vagy még ezeknek a gyerekeknek nem adnak a szülők kezébe ilyen elektronikus eszközöket?
Hát ez család válogatja igazából. Az iskolában azért nem jelennek meg, tehát nálunk van egy olyan szokás, hogy reggel a telefonokat összeszedik, és nap végén, a tanítás végén megkapják a gyerekek. Amikor már elindulnak haza, külön órákra mennek, magára tanítás alatt nem lehet elővenni. És hát otthon, hogyha használják, mi azért mindig mondjuk, hogy alsó tagozatos gyereknek nincs szüksége erre, mert tényleg a szülők hozzák őket reggel, az iskolából sokszor ők viszik el, tehát, hogy ők nincsenek úgymond veszélyben, útközben. A telefon esetleg, ami így az első kütyű megjelenhet a kezükben. Főső osztályban, amikor már szükségük van arra, hogy a szülő tudja őket ellenőrizni, vagy éppen biztonságban tudni, hogy jó gyermekem, már iskolába vagy, vagy már elmentél, vagy hazaérkeztél. De úgy az iskolában ez, azt gondolom, még úgy nem jelenik meg. Alsóban meg nekem az a tapasztalatom, hogy inkább már ugye negyedik év végére kerülnek elő a telefonok. Mm-hmm. Mobiltelefon.
Azért én azt gondolom, hogy jobb is ez így.
Igen,
viszont
igen.
Most ugye hirtelen online oktatással kellett próbálkozni, és szerintem ez óriási terhet rakhatott a pedagógusok vállára. Hogyan lehetett ezzel megbirkózni? Kinek volt nehezebb, a gyereknek, vagy a tanítónak?
Hát azt gondolom, ebbe a felsorolásban még a szülőket is bele kell tenni. Ez a hármas kör nagyon összefügg. A gyerek függ a szülőtől, a szülő is a pedagógustól, a pedagógus a szülőtől. Én ugye másodikos gyerekeket tanítok, és nagyon fontos, hogy az eszközökben a szülőnek kell segíteni. Mi megpróbáltunk egy olyan rendszert kialakítani, ami ugye egy közép utat, köztes állapotot, hogy ne az legyen, hogy a számítógép előtt ülnek a gyerekek, és minden ott történik. Megpróbáltuk a tankönyveket, munkafüzeteket használni. És szép fokozatosan betettünk egy-egy hanganyagot, magyarázatot, esetleg egy LIA sorozatot, amiben a gyerekek így tanulnak, magyarázatokat is megérthetik könnyebben. De hát tényleg egyik napról a másikra történt ez az egész.
És hát előkerül. Ez egy teljes ugrás.
Nagyon, nagyon, nagyon. De hát nagyon sok szempontnak kellett megfelelnünk nekünk is. És hát a gyerekek lehet, hogy élvezik is, mert ugye számítógép, de nagyon sok szülő tényleg az elején megkért minket, hogy ne az legyen, hogy minden a számítógép előtt történik, vagy éppen, mert hogy nekik is kell, ez egy munkaeszköz. Hát nem volt könnyű. Azt gondolom, hogy így 2 hónap után már talán mindenki egy kicsit belerázódott, és ráérzett erre, hogy mi az, ami fontos az egészből, mi az, amit esetleg el lehet hagyni. És nekünk is elengedni dolgokat. Tehát nem az iskolában vagyunk. Nincsenek egyből reakciók, hogy most ezt értem, ezt nem értem, ezen már gyorsabban lehet haladni. Tehát nagyon nehéz így tanítani, és nem hiszem, hogy sokan szeretnénk, hogy még egyszer egy ilyen tanítás legyen. Mert mi nem erre vagyunk tanítva, kiképezve, úgymond.
Éppen ezért azt gondolom, hogy kalapott le az egész pedagógus társadalom előtt, hogy egészen váratlanul, hirtelen szakadt rájuk ez a egészen más jellegű feladat, és tényleg mindenütt működik, amerre az ember lát meg, emberekkel beszél. Bizony a gyerekek ülnek a képernyő előtt, tanulnak, és végzik azokat a feladatokat, amelyeket ott kapnak. Mert azért egy első osztályos, meg egy második osztályos gyerek olyan óriási fejlődik egy év alatt, és hát ez most online zajlik, két hónapja. Igen.
Egy varázslat, én mindig azt szoktam a gyerekeknek mondani, hogy most varázsolunk, és ti hirtelen olyan sok mindent megtanultok, tudtok, észre se veszik, és már dolgokat tudnak.
Igen. Hallom, hogy az iskola a jövőjében a bentés rend, oktatási rendjében fog működni. Milyen várakozásokkal néznek a pedagógusok ez elé a változás elé?
Hát igazából a bencéseknek az ezer éves keresztény értékeik és nevelési tradíciójuk, azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon hasznosak lesznek az úrnak, mindenképpen megerősíti majd és gazdagítja az iskolánkat. Az, hogy mi bencések leszünk. A másik pedig, hogy a keresztény családoknak is ez egy nagyobb, vagy inkább szélesebb körben tudnak majd a mi iskolánkhoz csatlakozni. És talán ez az egyik legjobb szempont, aminek mi is nagyon örülünk, és várjuk is.
Én ehhez a jövő évi változáshoz a legjobbakat kívánom, és a pedagógus nap alkalmából nagyon nagy szeretettel köszöntöm Elek Klárát és az ÖKU minden tanárát és tanítóját.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük.
És akkor most második vendégünk felé fordulok. Meghívottunk Gereben Ferencné, az ELTE gyógypedagógiai karának professzor emeritusza, gyermekszakpszichológus, a Gyógypedagógusok Egyesületének elnöke. Szeretettel üdvözlöm a tanárnőt itt a Mária Rádió hallgatósága nevében, és örülök, hogy megosztja velünk ezt a kis pedagógus napi beszélgetést a tanári hivatásról.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
Azt hiszem, hogy különösen szép feladat, ilyen hátrányos helyzetű, és ezért az életben nehezen induló emberkéknek, gyerekeknek segíteni az ember munkájában.
Ez a tanárságnak egy nagyon sajátos formája, különös tekintettel arra, hogy ez korábban a közoktatás területén fogyatékos gyerekeknek az oktatását jelentette, most pedig a tanárság a felsőoktatásnak a területén való.
Egy pedagógus munka elve már sok örömmel, de sok fájdalommal is járt. De én azt hiszem, hogy a gyógypedagógiai tevékenységre ez fokozottan igaz.
Hát igen, mi elsősorban ennek a munkának a pozitív oldalát és a szépségét látjuk. Azt mindannyian tudjuk, hogy a társadalomban élnek olyan emberek, gyerekek, fiatalok és felnőttek, akik különböző problémákat hordoznak születésüktől fogva, illetve hát magasabb életkorban látjuk azt, hogy akár balesetek, betegségek következtében is előállhatnak ilyenek, sőt, hát a felnőtt embert is utoléri ez. Ezeknek az embereknek ahhoz, hogy az élet minőségük megfelelő legyen, hogy a társadalmi beilleszkedésük megvalósulhasson. Az életük különböző szakaszaiban más-más módon van segítségre szükségük, és valójában a gyógyító pedagógia, de szónak valójában ez az eredeti jelentése, erre szerződött, hogy elsősorban a nevelés-oktatás fejlesztésnek a területén próbálja ezt a segítséget nyújtani az érintetteknek és a családjaiknak.
A pedagógiai pálya ugye eleve már, most nem is szigorúan a gyógypedagógiára koncentrálva, eleve már oktatást és nevelést foglal magában. Melyik a fontosabb?
Nagyon szorosan összefüggenek egymással, nehéz ezeket elválasztani, hiszen az oktatás, ami valójában inkább a tudásátadást jelenti, annak van egy nagyon jelentős nevelő jellege, nevelési folyamatba ágyazódik, de mi nagyon erőteljesen hozzátesszük, nem véletlenül mondtam az előzőekben is, az, hogy nevelés-oktatás fejlesztés, hiszen ehhez még külön segítséget is kell nyújtani, kell adni. Más-más módon természetesen a különböző korosztályokban, úgyhogy ezek egy nagyon szoros egységet képeznek, ahhoz, hogy ahol lehet, lehessen a prevencióban élni, tehát hogy a később életszakaszokban, kisgyerekkorban megjelenő mozgás, beszéd, viselkedés, szabályozási problémából már későbbiekben az iskoláskorban ne legyen probléma.
Az interneten tájékozottam egy kicsit, és láttam, hogy diagnosztika kutatással és intelligencia kutatással is foglalkozik. Tehát tulajdonképpen egy tudóssal beszélgetünk most, és nagyon sok tudós van, aki nem szívesen fecsérli az idejét az oktatással.
Nem szívesen használjuk, én magam sem, de a kollégáim között is sokan ezt a minősítést, hogy magunkat tudósoknak nevezzük. Kétségtelen tény, hogy szembesülni kell azzal, hogy kutatni a saját elgondolásai mentén tevékenykedni az embernek, az sokkal egyszerűbb sokszor, mint hogyha ezt másoknak is át kell adni, különösen akkor, amikor szembesülnünk kell azzal, hogy az nagy létszámú hallgatói csoportokkal, 100-120 fővel, sőt, van, ahol még többel dolgoznak a tanítás és a kutatás a mi tevékenységünkben, hát most különösen azok, akik a felsőoktatás területén űzik ezt a mesterséget. Így mondanám, ez nagyon szorosan összekapcsolódik. A tudomány és a gyakorlat, tehát nagyon sokféleképpen meg lehet ezt közelíteni, talán ez a legjobb kifejezés egyébként erre, hiszen egy ismeretrendszer átadásának nagyon sok elméleti vonatkozása van. Hát azután vannak jól ismerem ezt a problémát, amit kérdésfelvetés kapcsán is megfogalmazódott, hogy ki mit preferálna, ha lenne erre lehetősége, hogy inkább a tanítást, inkább a kutatást. Én nekem nem lehet, nem szabad elválasztani egyébként egymástól, hiszen akik utánunk jönnek majd a pályán, azoknak át kell adni azt, amire mi magunk is rájöttünk, amit mi magunk is megtanultunk. Egy pedagógus a köznevelés rendszerében, a képzése során rengeteg olyan ismeretet tanul meg, sajátít el, ami az ő pályájának a tudományos alapjait jelenti. De ezt ő neki át kell tudni a gyakorlatra fordítani. Úgyhogy ezt a kettőt össze kell tudni kapcsolni, és azt gondolom, hogy a jó egyetemek, a jó felsőoktatási intézmények ezt a hitvallást vallják.
A tevékenysége során, ha visszapillantunk, voltak olyan előrelépések a gyógypedagógiában, amik elmondhatjuk, hogy nagyon megvitték a fogyatékos gyerekeknek a sorsát, életét?
Az egész fogyatékosság kérdés hihetetlenül nagy változáson ment egyébként keresztül, ez részben szemléletbeli változásokat is jelent, hogy egyáltalán hogyan viszonyulunk azokhoz az embertársainkhoz, akár gyerekként, akár felnőttként látjuk őket, akik nem látnak, hallanak, akár mentális problémáik vannak, viselkedési, nyelvi problémáik vannak. Hát ez az egész társadalmi szocializációnak egy rendkívül fontos része, ezt mondhatjuk, hogy ma lényegesen humánusabb és elfogadóbb a társadalom, mint ahogy ezt korábban láttuk, de még mindig nem lehetünk egyébként ezzel elégedettek. A magyar gyógypedagógiai tradíció, ezt azt mondhatom, hogy hosszú évtizedek, sőt, tehát most már századra tekintünk egyébként vissza, ennek egy nemzetközileg is elismert képviselője.
Már az elmondottakból is érezhető, de azért mégis felteszem a kérdést, hogy érvényesíthető-e a keresztény szellemiség az oktatásban?
Hát ez nem egy könnyen megválaszolható kérdés, mert én nekem az a véleményem, hogy direktben ezt nem annyira egyszerű átvinni a mai világba, ugyanakkor viszont ez a fajta szemlélet és ez a hozzáállás, ami valójában a keresztény szellemiséget is tükrözi, hogy odafordulás a másik felé, segíteni, segítő szándékkal fordulni a másik felé, hát gyakorlatilag ennek az interpretálása történik egyébként meg. Ez indirekt módon valójában közvetíti ezt a keresztény szellemiséget, én ezt így látom.
A tanári munka, a tanítás öröme valahol visszacsatolódik-e? Én volt tanítványaival összefutottam már az életben, akik nagy lelkesedéssel beszéltek professzorasszonynyal töltött órákról.
Én nagyon sok éve vagyok valóban már a pályán, és azt lehet mondani, hogy majdnem, hogy egy fél országnyi, ha nem egész országnyi gyógypedagógus generációval kapcsolatba kerültem. És hát meg kell mondani azt, hogy ez nagyon sok örömet jelent az embernek, mert látjuk azt, hogy végül is nem volt hiába a sok befektetett energia, hogy visszaköszönnek azok a dolgok, ismeretek, amiket akkor annó a képzésben az ember átadott, megtanított szemléletben tudják ezt képviselni, hát nagyon-nagyon sok ilyen pozitív visszajelzés van. Hát természetesen, mint ahogy az életben érik az ember csalódások is, mert nem mindig sikerül ezt mindenkinél átvinni. Én magam is éltem egyébként meg ilyeneket, de alapvetőlegesen azt lehet mondani, hogy ez a fajta tevékenység nagyon sok sikert és nagyon sok örömet jelent az embernek.
És akkor még egy nagy terület, amivel hát bajunk is volt, ugye a digitális fejlődés, a technikának ez az óriási előreugrása. És lám most a járványidőszak idején mégis a digitalizáció segített nekünk, hiszen becsukták az iskolákat, és másnap már, és nem csak kevesen, hanem minden tanár elővette a képernyőt, és lám online formájában folyik az oktatás. Nem volt ez az átállás egy kicsit nehéz eleinte?
Hát ez az átállás, ez mindenkinek nagyon nehéz volt, mert ez egy teljesen új szituációt jelentett, akár a közoktatást, akár a felsőoktatást nézzük. Úgyhogy nem lehetett mindent úgy megvalósítani, mint ahogy szerettünk volna, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy jó tapasztalatokat szereztünk. Az én anyaintézményem, az Ötvös Orán Tudományegyetem, a Bácsi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar mindent megtettek, hogy bennünket és a hallgatókat is tudjuk egyébként ezzel segíteni, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy valójában rendbe ment, de azért ennek van egy másik oldala is ezen a szakterületen. Ha gondoljon bele mindenki, hogy itt olyan gyerekekről és fiatalokról is van szó a közoktatásnak a területén, akiknek a számára a digitális információ közvetítése nem annyira egyszerű. Vannak látássérült, hallássérült gyerekek, itt vannak mentális problémákkal küzdő gyerekek. Tudjuk azt, hogy az úgynevezett többség iskolákban járó gyerekek szülei számára is nagyon komoly kihívásokat jelentett. Hát tegyük még ezt hozzá, hogy egy fogyatékos gyermekkel élő családnak ez micsoda nagy kihívást jelentett, és a kollégáknak is, akik rendkívül komolyan új helyzetekben, de meg kell azt is mondjam, hogy hihetetlen nagy kreativitással kezelték ezeket a helyzeteket. Hát majd most fogjuk tudni összegyűjteni lassan-lassan ezeket a tapasztalatokat, de én magam is, ahogy kollégákkal beszéltem, akik a terepen küzdenek, a közoktatásnak a terepén küzdenek, minden erejüket bevetve igyekeztek ennek a helyzetnek megfelelni. És még egy dolgot szeretnék a pozitívumokhoz hozzátenni. Bizony az egy pályán hihetetlenül nagy örömet jelent, bárhol is helyezkedik el valaki egyébként ebben a rendszerben, bármilyen intézményben, amikor vissza tud tekinteni arra, hogy ki honnan indult, milyen volt, milyen problémái voltak, és látjuk 5-10 év, 15 év elteltével is, hogy mi lett vele, hogy az a segítség, amit ő ott akkor annó megkapott, hogyan segítette őt tovább, és hát meg kell azt is mondani, hogy ezek között vannak olyan egészen fantasztikus fejlődés történetek, amikre az ember bizony akkor nem számított, és most látja egyetemi tanulóként egyébként, vagy végzett szakmunkásként azt, akivel hát bizony nagyon komoly problémák voltak az indulásnál, iskoláskorban különböző nehézségek. Ez egy olyan motiváló erő, amiket, hogyha példaként elmondunk a tanítványainknak, akkor ez őket is tovább lendíti.
Hát én nagyon szépen megköszönöm professzor asszonynak, hogy elmondta nekünk a tapasztalatait és az élményeit, és akkor engedje meg, hogy pedagógus nap alkalmával szeretettel köszöntsem még egyszer a Mária Rádió hallgatói nevében, és munkájához további sikereket, további jó egészséget, kedvet kívánunk.
Köszönöm szépen a megkeresést, és minden pedagógus kollégámnak további sok erőt kívánok, hiszen nem tudjuk még, hogy ennek a nehéz helyzetnek mikor és hogyan lesz vége.
A pedagógusi hivatás örömeiről és gondjairól, oktatásról és nevelésről beszélgettek Bíró Magda műsorában.